Kapocs Ifjúság Segítő Magazin 404. adása következik. Ma este Matusek Zsuzsával fogunk beszélgetni az Országos Gyermekvédő Ligáról, arról, hogy miket csinál, és hogy egyáltalán hogyan lehet fölismerni, megismerni, találkozni velük. Szép estét kívánok! Jó estét kívánok a hallgatóknak, Szabó András vagyok, a műsor vezetője, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szervusz András, köszöntöm a hallgatókat.
Ez egy olyan műsor, ami most már minden héten az ifjúság jegyében különböző szervezetekkel, szereplőkkel, kérdésekkel és témákkal foglalkozik, és azért is hívtunk téged, mert az az igazság, hogy egy kicsit ellentmondást érzékelek. Egyrészt az Országos Gyermekvédő Liga, ugye ez egy nagyon híres szervezet, az előző évszáz elején például jól meghatározta az emberek történeteit, másrészt pedig alig lehet mostanában hallani rólatok. Érdekelne ez az egész szervezet, de mielőtt belecsapnánk, azért leginkább először téged szeretnék megismerni, mert úgy tudom, te vagy ennek a ligának az elnöke. Egész pontosan, mit kell ahhoz csinálni, hogy valaki elnök lehessen? Mi vagy te? Mi a végzettséged? Mit lehet tudni? Hát, ha én is egyszer elnök szeretnék lenni.
Köszönöm a kérdést. Hát az érdeklődés az, amit talán elsősorban mondhatok, hogy mindenképpen érdekeljen az, amit csinálni szeretnék, mint elnök.
Te olyat csinálsz, amit szeretsz csinálni?
Igen.
Ez egyébként igen, érdemes Magyarországon, hogy neked ki kell ám mondani, mert nem mindenki teszi ezt. Igen, figyelek.
Hát a gyermek és ifjúságvédelem mindenképpen az, ami az én szakmám, területem, érdeklődési köröm.
Mert te ezt végezted, vagy?
Hát a végzettségem tekintetében igen, szociálpedagógus vagyok, családkonzulens, szenvedélybetegsegítő, mediátor. Sorolhatnám még, mert rengeteget tanultam.
Rengeteg helyen dolgozhattál eddig, én úgy érzékelem, és valahol megérkezte ehhez a ligához. Azért érdekel, hogy ebben a dologban mi érkezett, mi sűrűsödött össze, milyen szakmai háttered van. Azért egy picit a hallgató érzékelhesse.
Picit akkor messzebbről kezdem. Mert hogy még annak idején a tanács nevezetű egységnél dolgoztam, mint gyámügyi előadó, a gyámhatóságon, ahol ugye a törvényeszközeivel segítettük a családokat és a gyerekeket, kisebb-nagyobb mértékben, inkább a kisebbet tudnám megnevezni, ez az én tapasztalatom, ugyanis nem volt akkoriban még kimondottan gyermekvédelmi törvény, persze családvédelem meg ezek úgy megjelentek már, de az első találkozásom azzal, hogy nekem ezt inkább szociális oldalról kéne megközelítenem, az egy ügy volt, amit pár szóban most elmesélnék. Bejött egyszer egy nagyon fiatal lány egy karon ülő kisbabával, és ilyen kényszeresen mosolygott, és mondta, hogy ő intézetbe akarja adni a gyerekét. Amikor először is fölháborodtam, hogy hát ezen mi a mosolyogni való, és mosolygott tovább, és hát nagyon-nagyon elszégyeltem magam, hogy nem éreztem én ezt meg egyből, hogy nem láttam meg, hogy szerencsétlen kínjában nevet, illetve mosolyog, és akkor elhatároztam, hogy persze megírhattam volna a határozatot nagyon gyorsan, hiszen ez lett volna a törvényi kötelezettségem, de inkább elkezdtem azon dolgozni, hova tudnám ezt az anyukát a gyerekével együtt elhelyezni, hiszen akkor már nem gondoltam volna azt, hogy azért, mert egy anya nem tud biztosítani Magyarországon egy lakást a gyerekének, ettől el kell tőle venni, illetve ki kell emelni a gyereket ennek az anyának az öléből.
És úgy tűnik, hogy akkor csak két eszközöd volt, hogy vagy bead az intézetbe, vagy nem tudsz neki más módon segíteni, ugye? Ez volt a
kérdés. Az lett volna kötelességem, hogy beadom. Én akkor hát kard élre álltam, vagy hogy is nevezzem
ezt. Szőnyek szélére szokták mondani még.
Nem, én ott a kard élén álltam. Igen. És nagyon veszélyes vizekre vesztem. Hogyha ebben a kisgyerekkel ott történt volna bármi aznap éjszaka, amikor én őt átsegítettem az újpesti családsegítő családos szállójába, ami akkor Magyarországon nagyon-nagyon egyedülálló volt, akkor hát akár börtönbe is kerülhettem volna.
gyerekek veszélyeztetése című.
Így ugye? Van.
Aha. Még milyen jó, hogy aztán létrejött ez a gyermekvédelmi törvény, aminek a középpontjában mégis a gyerekek védelme, és mindenek feletti védelme van, és ugye innentől kezdve megnőtt a mozgástered, vagy rosszul látom?
Nem, nagyon jól látod. Ettől függetlenül azért ezt követően voltak kilengéseim, ha már az én szakmai múltamnál tartunk, egy kicsit akkor végigmondom. Értelmi fogyatékosokkal dolgoztam. Azt nagyon szerettem, azt a munkát, súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékosok napközi otthonában vigyáztunk rájuk. És majd jött a családsegítő szolgálat, ahol ugye a szociális munkával ismerkedhettem meg. De mivel mindig is úgy éreztem, hogy nekem, hogy elsősorban a gyerekek azok, akikkel foglalkoznom kell, és mint családgondozó, családsegítő, szolgálatos családgondozó. Nem igazán láttam, éreztem azt, hogy most az én két szép szociális szememért alkalmasint nem fognak mondjuk egy gyereket bántani, vagy megfelelően öltöztetik, vagy megfelelően járatják iskolába. Ezért nagyon-nagyon örültem a gyermekvédelmi törvénynek.
És utána milyen szerepet töltöttél be, mert mondjuk aztán megérkezünk a ligához, aztán beszélünk róla, csak ugye valamitől azért sok ilyen motivált ember létezhetett akkor, tehát és van most is, akinek fontos, hogy gyerekeket segítse, és tulajdonképpen jött egy törvény, kaptál egy mozgásteret, aztán valahol elcsévéltél, nem a hatóságnál dolgozol most sem, azt láttam, hogy nem a hagyám hatóságnál dolgozol, hanem egy szuverén civil szervezetet vezetsz, aminek az a neve egy országos gyermekvédelmi liga, de hát oda elvezetett egy út. Kiábrándultál a hivatalból? Hogy kérdezem?
Nem. Sajnos ennél egyszerűbb és szomorúbb is. Gyermeki jóléti szolgálatos családgondozóvá váltam rögtön a törvény meghirdetése után, amit nagyon-nagyon szerettem. Szerettem azt, hogy tulajdonképpen úttörőként tapusunk ki egy járatlan ösvényt, hiszen hát ez akkor vezetődött be a gyermekvédelmi törvény és a gyermekjóléti szolgálatok akkor tapogatták a határaikat, illetve próbálták kitaposni az útjukat, hogy is lehet, milyen eszközöket tudnak használni, milyen módszerek mentén tudnak dolgozni. Szerencsére nagyon jó közegben dolgoztam, nagyon jó vezetőim voltak, akiktől nagyon sokat tanultam. Itt Lázár Nóra nevét tudom mindenképpen első sorban megemlíteni. Ő volt a gyermekjóléti szolgálat csoportvezetője a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálatban. Viszont hát ugye az önkormányzati döntések alapján ketté vált az intézmény, megalakult az önálló gyermekjóléti szolgálat, és én oda már nem követtem ezt a feladatot, hanem maradtam családsegítő szolgálatos kolléga. És hát itt jött a kényszerpálya, úgynevezett létszám leépültem az első körben jóformán.
Tetszik ez az, igen, létszám leépültem, azaz kikerültél ebből a családsegítőből, és így történt, hogy a gyermekvédő ligához kerültél.
Hát azért a gyermekvédő ligával régebb óta kapcsolatom volt már, hiszen önkéntesként dolgoztam a gyermekvédő ligánál, most is önkéntesen dolgozom természetesen, de akkor az elődöm, Kempf József elnök úr égisze alatt segítettem a liga munkáját. És amikor a József úgy határozott, hogy ő ezt már nem tudja tovább csinálni, akkor én lettem megválasztva elnöknek.
Országos Gyermekvédő Liga. Az én fülembe irodalmiasan cseng be József Attila, meg Öcsöd, ilyen módon jelentkezik ez a név, és tulajdonképpen azt, hogy egy nagyon-nagyon nagy szerepű, vagy erőteljes szerepű szervezet volt annak idején az előző évszázad első dekádjában, így is lehetne mondani. A gyerekek védelmével foglalkozó nagy országos szervezet volt akkor a Gyermekvédő Liga. És ez a mostani? Mit lehet róla erről a szervezetről tudni? Azt tudom, hogy 89-ben jött létre. Mit lehet róla tudni? Mit tudjon egy hallgató, akinek ez a név József Attilával cseng egybe, és a mai Gyermekvédő Liga micsoda?
Szeretnénk azokat a magaslatokat elérni természetesen, viszont egyúttal bízunk benne, hogy nem kell. Valóban a Gyermekvédő Liga az 1903-ban jött létre. Tulajdonképpen Szél Kálmán nevéhez kapcsolódó gyermekvédelmi törvény kapcsán. Most ez a Gyermekvédő Liga sajnos nagyon sok tevékenységet kellett, hogy elláson. Azért mondom, hogy sajnos, mert nem egy boldogító dolog, hogy gyerekeket vonatokban kell menekíteni a családjaiktól, mert háború van. Tehát azért én örülnék annak, hogyha ilyen feladatom soha nem lenne.
Aztán mesélj, mesélj. Most a liga érdekel engem, a liga története, meg a mai liga. Mert azt gondolom, hogy hát világos, nem ilyen kritikus a helyzet. És mondjuk azért akkor tehát nem volt gyermekvédelmi törvény, most viszont van egy gyermekvédelmi törvény, és ti egy civil szervezet vagytok, úgy tudom, országos léptékű, amelyik úgy tudom, a gyerekekkel és a gyerekek védelmével kapcsolatosan egy ilyen komplex programot csinál. De hogyan vagytok, hányan vagytok, mi ez az egész, mit szoktatok csinálni?
1989-ben alakult újjá a Gyermekvédő Liga, illetve hát akkor jogutódként próbálták bejegyeztetni. Pár nevet szeretnék csak megemlíteni azok közül, akik ezt megalapították, Czeisel Endre, Ferges Zsuzsa, Göncöl Katalin, Janikovszki Éva, Koncz István, Kudlik Júlia, csak így a híresebbek közül, de természetesen jóval-jóval többen voltak. Ők azt határozták el, hogy megpróbálják azokat a szép és nemes eszméket átültetni a jelenbe, ami annak idején a Gyermekvédő Liga tevékenységébe tartozott. Hát, hogy mik ezek? A gyermekek mindenfajta féle segítése. Azt hiszem, ezt másképp nem tudom mondani, mert ebben minden benne van. A szociális, mentális segítésen túl a biztonságuk, amennyiben szükséges ezeknek a segítése. De hát, mint említettem, ugye örülnénk annak, hogyha erre nem lenne szükség.
Volt egyébként. A Kapocs Ifjúság Segítő Magazin 404. adásában Matusek Zsuzsával, az Országos Gyermekvédő Liga vezetőjével beszélgetünk, és megpróbáltuk összerakni a múltat, ami nagyjából arról szól, hogy a Gyermekvédő Liga az előző évszázad legelején született, és akkor még ugye nem volt gyermekvédelmi törvény, sőt egy másik törvény jegyébe előtt, és rengeteg olyan feladatot látott el, amit a mai természetesen nem, mert egy komoly intézményrendszer alakult ki a gyermekek védelmére, viszont létrejött 89-ben egy civil szervezet, aminek a neve Országos Gyermekvédő Liga, és rengeteg ember közreműködésével jött létre, és itt ilyen Rancsburg tanárat se hagyjuk ki, azért az alapítók közül őt is ide kellene említenünk, és számos név esetleg ide tartozna, úgyhogy menet közben valaki eszünkbe jut, akkor még oda mondjuk. És Matusek Zsuzsával úgy beszélgetünk, mint arról az emberről, aki néhány éve átvette ennek a ligának a vezetését, és megpróbáljuk összerakni, hogy egész pontosan miket csináltok ti, miről szól, mi a koncepció, minek a jegyében dolgozik az a liga, amelyik, mondom, összetetten, sokféle módon a gyerekekkel kíván foglalkozni a jelenben és a jövőben is. Tehát miket csináltok, és hol vagytok, és hány helyen vagytok, kinek érdekelnek?
Országos szervezetként vannak régióink. Teljességigénye nélkül mondom, hogy Eger, Dombóvár, Szombathely, Gyula, Szeged. Ezeken a helyeken megalakult a Gyermekvédő Liga helyi szervezete.
És azt képzik, hogy ott is vannak ilyen különböző irodák, ahol ott ülnek gyermekvédő ligások, és akkor ott dolgoznak, ugye?
Nem irodákban gondolkozunk, mert azért anyagi vonzata is van ezeknek a dolgoknak. Ott vannak emberek, így, akik ezt csinálják, és képviselik ott a Gyermekvédő Ligát. Ez akár a pályázatoknál jelenhet meg, programokban jelenhet meg, helyi programokban természetesen.
Mégis, mikben például? Ha nem irodákban, akkor hogyan?
Ami a legutóbbi általam is segített program, az az Élelmiszerbankkal közösen létrejött élelmiszerosztás volt, ahol 7 tonna élelmiszert osztottunk szét a
7 tonnát?
Rászorultaknak.
Hol, merre?
Ezt leginkább most Budapesten csináltuk, de továbbiakban ezekben a régiókban is tervezzük majd csinálni. Mindezt az élelmiszert, amit az Élelmiszerbanktól megkapunk, azt mi továbbosztjuk az ügyfeleinknek. Így részesült már így a Józsefváros 8. kerületnek a többsége, 15. kerületi lakosok.
És van-e valami szempont, ami alapján kikapják? Honnan lehet tudni, hogy mondjuk, hogy élelmiszert lehet kapni? Hogy osztottátok, volt-e valami szempontotok?
Iskolákat kerestünk meg, hiszen az iskolák azok, akik napi kapcsolatot tartanak intézményekkel, illetve nem csak iskolákat, óvodákat is természetesen, hiszen ők azok, akik mindenképpen tudják azt, hogy melyik gyermeküknek a családja az, aki nagyon szegény.
Ezt feltételezzük, hogy az iskolák tudják, igen, igen.
Na, általában tudják, nekem erről nagyon pozitív tapasztalataim vannak, és az iskolák küldték ezeket a családokat az adott helyszínekre, hogy vegyék át az élelmiszercsomagot. És ez egy nagyon-nagyon sikeres programunk, és nagyon fárasztó egyúttal, mert hogy nagyon rövid idő alatt kellett és pár önkéntes kollégámmal szétosztani ezt a...
Mik vannak egy élelmiszercsomagban, mert ez ilyen misztikus egyébként ez a szó, hogy élelmiszercsomag, mit kapnak ilyenkor a családok?
Tartós élelmiszer, ez liszt, keksz, tészta, cukor, most leginkább ez volt. Az előző osztásunknál tej, tartós tej is szerepelt, amit a családok nagyon-nagyon nagy örömmel vettek át.
És a cél, hogy a gyerekek ne éjjezzenek.
Segített. Igen, igen. A gyerekek és a szüleik sem, mert azért nem felejtjük el, hogy családban. De hogy természetesen hozzánk leginkább azok, sőt azok jönnek csak, akik gyerekeket látnak el, hiszen gyermekvédő szervezet vagyunk.
Na, aztán még miket csináltok? Hogy legyek kíváncsi.
Természetesen... az állami feladatokat nem vesszük át, nem vállalhatjuk át. Tehát az, ami rég volt, hogy intézményeket tartott fönt a liga, ahol árva gyerekeket látott el, ez már szóba se jöhet.
Apropó, van intézményetek valamilyen?
A fővárosi irodán, meg egy-két helyi irodán kívül nincs.
Igen, tehát akkor miket csináltam?
És ez sem intézmény. Hát egy közösségi házban vagyunk vendégek, lakók, úgymond. Tehát, mint említettem, nem veszünk át állami feladatot, viszont kiszolgáljuk az állami feladatot ellátó intézményeket, vagyis az úgynevezett jelzőrendszer részei vagyunk, ami azt jelenti, hogyha tudomásunkra jut egy gyermeki probléma, akkor azt jelezzük a megfelelő hatóságnak, gyermekjóléti szolgálatnak, jegyzőnek, önkormányzatnak. Ez a mi kötelezettségünk. Egyébként mindenki kötelezettsége, hangsúlyozom, nem csak a miénk. Sajnos ilyen ügyünk elég sok. Elég sok van.
Értem, te jelzőrendszer részei vagytok. Igen, és még akkor milyen, arról beszéljünk, hogy milyen programokat csináltok, mert ez a élelmiszerosztás, ez elég érzékelhető. Azt lehet mondani, hogy egy csomó családnak konkrét segítséggel próbáltatok a, legalábbis az élelmiszer problémáival egy kicsit enyhíteni az ilyen problémákban, és mi az, amit még csináltok?
Hát azért van jó sok szerencsére, amit idén csináltunk, meg már tavaly is, hogy részt vettünk a 7. kerületi játszótér programban, ami azt jelenti, hogy a 7. kerületi közösségi ház minden héten, szerdai napon szervezett a Klauzál téren egy úgynevezett családos napot. Kitelepültünk, programokat csináltunk a gyerekeknek, vetélkedőket, ahol szerencsére tudtunk ajándékot is nyereményeket átadni a gyerekeknek, ez nagyon nagy sikerű volt. De táboroztattunk, ami nekem most így egy nagyon fontos rész, hogy rendszeresen drogprevenciós foglalkozásokat tartunk, persze ezt a tanév alatt iskolákban, középiskolákban és általános iskolákban egyaránt, és most nyitunk egy úgynevezett internet felhasználói, biztonságos felhasználói témakör felé.
Ez micsoda egy kicsit, ha kifejtenéd, mert én szeretnék
iskolákba.
Biztonságosabban internetezni, hát ha erről szól, vagy
ez a program kisiskolásoknak szól, hogy tudják az internetet biztonságosan használni.
Mióta veszély az internet?
Hát gondolom, mióta megjelent azóta. Ugyanis az internet mögé nagyon sok ember be tud bújni, úgy, aki, hát, hogy óvatosan fogalmazok, bántani akarja a gyerekeket, vagy kihasználni őket. Ha másról nem, hát a pedofiliáról tegyek csak említést.
És akkor mit csináltok? Előszűritek a honlapokat? Vagy hogy mi történik?
Nem, a gyerekeknek próbáljuk megmutatni azt, hogy mi az, ahova ne menjen, milyen tartalmakat ne látogasson, illetve miket ne töltsön föl önmagáról.
Tehát odaültök mellé, a gyerekek mellé, és megmondjátok, hogy mi az, amit nem ajánlotok, mi az, amit ajánlotok. Aha, így?
Igen.
Értem.
Solló.
És azt honnan lehet tudni, mit ajánlotok, mert azért sok körmönfont technika van egyébként az internetnél, olyan barátságosak ezek a honlapok, és aztán mindenféle csúnyaságokra invitálják a fiatalokat. Tehát vannak, ezek felkészültek, akik ezt csinálják, és hányan vagytok, akik ezt csinálják?
Ezt most a gyermekmentő alapítvánnyal együtt fogjuk csinálni, és tulajdonképpen most egy picit plagizáltam, ez a gyermekmentőnek a programja, amire mi csak rá nagyon fontosnak tartva ezt a programot, rákapcsolódunk, igen.
Értem, egyetértek egyébként, hogy fontos. Az internet tulajdonképpen egy mennyi szólva egy nagyon nagy szaba terület, amiben annyi minden megtörténhet. Aha. Jó, aztán figyelek.
Egy másik a drogprevenció.
Az micsoda nálatok? Mit jelent a drogprevenció nálatok?
Hát a prevenció szó, mint megelőzés, ez adott, és az, hogy drogprevenció, hát, hogy megelőzzük a káros szenvedélyek kialakulását, illetve a ezzel való visszaélést, hogy ezt a csúnya szót használjam. Szintén iskolai program keretében csináljuk ezeket.
Az mit jelent, hogy kijártok iskolákba? Osztályfőnőnök órákra, vagy ilyesmi?
Igen. Egy saját programmal természetesen, amit mi csináltunk, és ez egy kicsit arra gondolok itt, hogy nem ez a klasszikus drogprevenció, hogy ne szívjál füvet, vagy hú, de káros az LSD, meg hogy mi mindent csinál veled, hanem így a gyökereig megyünk le, hogy ki az és miért nyúl ezekhez a szerekhez. Tehát úgy gondolom, hogy ezek a problémák mindenképpen a családból indulnak ki. Tehát nagyon érintőlegesen, csak természetesen is az adott korosztályra szabva, tehát hogyha általános iskola, akkor általános iskola, hogyha középiskola, akkor így értendő ez. beszélgetünk arról, hogy milyen problémás helyzetek lehetnek egy családba, és hogy azt hogy lehet ki...
Az órán beszélgettek?
Igen.
Ki? Tehát
igen,
nem a drogról igen. beszélgettek, hanem a problémás helyzetekről beszélgettek, ugye?
Igen.
Aminek a háttérében lehet, hogy ott van a kábítószer is, ugye?
Igen. Hát igen. Az alkohol az majdnem mindig megjelenik.
Igen.
A dohányzást, mint olyat, azt mindig elfelejtjük, de hát azért természetesen ez is ott van. De hogyha egy családban problémás élethelyzetek vannak, akkor könnyen elképzelhető, hogy a fiatal könnyebben nyúl ezekhez a szerekhez, illetve könnyebben befolyásolhatóvá válik a kortárs kapcsolataiban.
Tudsz ilyen példát, mert rengeteg konfliktus van a családban. Én amennyire a saját gyerekkoromra emlékszem, és a saját munkám is arról szól, hogy tulajdonképpen ma a hétköznapi élethez hozzátartozik, hogy nem értünk mindig mindenben egyet. Ezeket aztán lehet elvinni a végletekig.
Természetesen, mivel ilyen általános iskolai programokról, meg középiskolai programokról beszélünk, így kisarkítottuk ezeket, és csak nagyon ilyen eklatáns példákat tudok mondani, illetve egyet most mindenképpen. Nagyon nagy problémát okoz egy családban, hogyha egy gyerek nem a gyermeki helyzetében van jelen a családban, hanem átveszi az uralkodó szerepet, illetve a szülői szerepet.
Ezek mit jelent az, alakulni. Hogy ő mondjam, hogy mit kell lenni ebédre, vagy
például,
mit kell lenni hétvégén,
vagy,
hova
hogy,
kell lenni hétvégén?
Igen, vagy hogy annyira öntörvényűvé válik, hogy egyszerűen már nem hajlandó elfogadni a család szabályait sem. De itt most nem a devianciák felé szeretnék elmenni, tehát hogy problémás eset lehet például az is, amikor az egyik szülő özvegyé válik, vagy elválnak esetleg, és akkor a gyermek megpróbálja kitölteni a fennmaradó űrt.
Értem, tehát ilyen kvázi társszerepet tölt be, olyan majdnem társszerepet tölt be.
Igen.
Ez egy másik történet. Most az egyik esetében azt mondtad, hogy van egy olyan fiú vagy lány, aki átveszi a családba az uralkodó szerepet, és mindent ő mond meg.
Na most, hogyha tovább folytatjuk ezt a dolgot, akkor gondolj bele abba, hogy milyen nehéz lehet, hogy otthon ő már egy vezető pozíciót tölt be, majd bemegy az iskolába, ahol még gyerek pozíciót tölt be. Tehát ez mindenképpen egy belső konfliktus helyzetet eredményez.
Látom a különbséget, meg látom az ellentétet is ebben a dologban, de hogy lehet erről beszélgetni iskolai osztályi keretek között? Ez érdekes kérdés. Elmondjátok azt, hogy ez hogy jó, vagy hogy nem jó, vagy hogy mi történik ilyenkor, mert roppant izgalmas, amit mondasz.
Szerencsére egy osztályban sokkal könnyebb a helyzetem, ugyanis ott csak megpöccintem ezt a témát, tehát fölvázolom, hogy hát lehet egy ilyen probléma is, és akkor a gyerekek már sztorizgatnak erről, hogy mennyi ilyet ismernek, és hogy abból akkor hogy lehet kijönni, hogy ez most mitől nehéz, és mivel ez az ő olvasatuk mind, ezért sokkal könnyebb erre ott a helyszínen reflektálni.
Most ebből a helyzetből, most csak visszamegyek ehhez az osztályban, nem is osztályban, hanem a családban meghatározó személyiségre, aki átveszi az uralkodást. Hogyan lehet ebből jól kijönni? Hogyan lehet erről úgy beszélni, hogy ez a gyerekek számára is elfogadható, mert azért legyünk őszinték, itt ebben a mindenhatóságban azért valami korlátot kéne valahol találni ennek a gyereknek, ugye erről van szó?
Nem, most újból el kell mondjam, hogy nem én beszélek erről, a gyerekek beszélnek, én csak terelgetem ezt a beszélgetést.
És mikor jó a terelgetés iránya? Mert hát lehet, hogy azt lehet mondani, igaza van ennek a Józsinak, mert ez a Józsi legalább akkor mindent elér, legalább akkor lesz neki. Olyan mobiltelefonja, ami nekem sincsen, oda mehet, ha akar, tehát ezt ebbe az irányba is lehet terelni, nem? Vagy ebbe az irányba is lehet alakulni a beszélgetésnek. Mikor jó?
Ez így van, hát ezért fontos, hogy amennyiben lehet jó szakember végezze ezeket a beszélgetéseket. Aha. Természetesen akkor jó, hogyha most zavarba hoztál, akkor jó, hogyha a gyermekek tudják kimondani azt, igen? hogy hol van a helyük ebben a világban.
Tehát a saját szerepük.
Igen.
Igen, csak az, abszolút értem, saját szerepük, hogy vannak korlátaik, hogy igen, függenek azért a környezettől, és tőlük is függnek mások, és ez a kölcsönös függés szabályoz bennünket, vagy alakít, valami ilyesmiről beszélsz?
Igen, de hogy egy másik példát is mondjak még, szintén család, problémás családi helyzet a túlzárt, illetve túlnyitott család. Túlzárt család az, amikor hermetikusan, akár egy feudális apa, egy rabiátus feudális apa lezárja a családot, sehova nem lehet elmenni, barátot nem lehet felhozni.
Csak amit a papa dönt,
stb. Könnyen elképzelhető, hogy illetve belátható, hogy ez a gyerek milyen korán és milyen mélyen kezd el lázadni. Ezek ellen.
De ezeknek nagyon sokszor alapja van, ugye? Azt lehetne mondani, én most itt a hallgató nevében mondom, hogy igen, elég sok minden rosszat lehet hallani, és legalább a papa tudja, hogy mit lehet és mit nem.
Ez a papa felfogása viszont, a gyerek felfogása az már teljesen más lesz erről.
Igen.
És a gond, illetve prevencióról beszélünk azért itt is, ugye a cél az az, hogy amennyiben ez a gyermek felnő, valószínű, hogy neki is lesz családja szerencsére, és hogy ő próbálja meg elkerülni ezeket a hibákat. Illetve jusson majd eszébe az, hogy egyszerre valami ilyesmiről beszélt valami nő ott az iskolában, és lehet, hogy csak magukat ültetek el vele, de lehet, hogy ez jó irányba tud terelni egy családot.
Most, hogy elkezdtem gondolkodni, amit te itt mondtál, hogy beszélgetünk a gyerekekkel arról, hogy valahogy másként kéne otthon működni, ugye erről beszélsz, mert hogy ahogy működnek, átveszik az irányítást, vagy bizonyos szempontból vissza-vissza élnek egy adott helyzet, ez nem feltétlenül jó. Vagy esetleg mondjuk egy olyan család része, ahol a papa meghatároz. Tehát nem biztos, hogy egy súlycsoportban vannak a szüleikkel. Tehát azért a gyerekek ezzel együtt nem mindenhatóak, azért a szüleik ebben a dologban meghatározzák.
Így van. Igen? Minden ilyen foglalkozás azzal kezdődik el, hogy én most nem gondolom azt, hogy ők hazamennek és az asztalra csapnak, hogy már pedig mostantól kezdve így élünk, mert egy család konzulens tanárnő azt mondta az órán, hogy így kell élni. Tehát ezt én tudom, hogy ez így nem mehet, ezért mondtam az előbb azt, hogy, hogy a cél az, hogy ezt ők belássák, és tudják, hogy, itt valami baj van, és akkor elképzelhető, hogy ők maguk majd tudnak másképp élni.
Érdekeset mondtál. És ugye ez a prevenciós programotok. És a prevenciós program akkor óhatatlan nem kábítószerről szólóhatatlan, hanem olyan viselkedésekről, együttműködésekről.
Ez egy blokkja a prevenciós programunk.
Aztán mi jön akkor még a blokkba, ha már blokkokat mondunk? Van-e még olyan blokk, elmondható blokk rész?
Hát természetesen az alap az az, hogy tudjuk azt, hogy melyik kábítószer milyen hatással van ránk. Sajnos nem tudom kikerülni a Gina nevezetű szert, ami azért nagyon nagy problémákat tud okozni, hiszen teljesen akarattalanná válik az,
ez
aki...
a GHB, GBL, igen, tehát ilyen néven időnként az Aher doktorról lehet itt ott, amúgy egy-egy média szereplőként sokat beszél ez ellen, hogy ez egy veszélyes szer, ami ilyen
hát
szintelen áttetsző folyadék, ilyen kicsit ilyen, hogy is mondjam, mint én szemcseppekben lehet kapni, és bizony kis mennyiség is tudatvesztéssel jár.
Így van, és
kiszolgáltatott a gyerek.
És
Így van. És azt mondod, hogy ilyenkor erről beszéltek a gyerekekkel?
Igen. És sajnos ezt a részt még kriminalizálnom is kell, hiszen el kell, hogy mondjam, hogy előfordult már az, hogy megerőszakolták többen is azt, akinek az italába kevertek ilyen szert. Most ennél a durvábbakat nem fogom elmondani itt, de sajnos tudunk olyan esetekről, ahol prostituálként ébredt fel.
Tehát ilyen veszélyekről beszéltek a gyerekekkel. Gyerekeknek, és mondjuk nyilván a Gina ebben az értelemben egy meghatározó szereplő az elmúlt idő egyik ős gangster szere. De mi van még, amit a tarsolyban? Miket csináltok még?
Dramatikus eszközöket használunk, játszunk. A szituációs játékokat, hogy lehet ellent mondani például egy használattal kapcsolatban. Akár legyen cigaretta, tehát nem okvetlen kábítószerről kell ilyenkor beszélni. De például egy szórakozó helyen, hogyha találkoznak, akkor mi az, amivel esetleg ki lehet védeni, vagy mi az, amivel mindenképpen.
Már ha mehetnek szórakozó helyre, mert azért egy csomó tizenéves még nem is biztos, hogy mehet szórakozó helyre, de ha elmegy, akkor viszont ugye, akkor tudjon nemet mondani, vagy tudjon ezt mondod?
Igen.
Jó, ez az iskolai program. Ez az iskolai program, és ennek sok elemét említettük az elmúlt. Aztán mi van még?
Amik a kedvenceim, azok a táborok.
Aha.
De ezek inkább gyermektáborok. Tehát nem, én egy kicsit nem annyira szeretem például az olvasó táborokat, meg az ilyen nagyon tematikus táborokat, mert ha táboroztatok, akkor szórakozzon az a gyermek, hiszen egész tanépet tanul.
Értem. És a kettőn állat nem összeegyeztethető, én szerintem szórakozva tanulni is lehet meg.
Egyetértünk. Én az utóbbi időben, amikor táborról beszéltünk, akkor ilyesmik jutottak az szembe. De most megy programunk például, csak azért, hogy önmagamnak mondjak ellent, az Orci Parkban, ahol korrepetálunk, tehát pótvizsgára készítünk fel.
Ez teljesen rendben van, mert sok gyereknek nem sikerült az előző év, talán kicsit kevésbé koncentrált az órán, és most augusztus végén, ugye most közeledünk néhány nap múlva kezdődik egy csomó embernek a pótvizsgája, és a pótvizsgára nagy ijedelemmel készülnek, és ugye kéne is készülni, meg azért vonzák a többi dolgok az Orci Parkba, ezek szerint akkor egy ilyen különleges helyzetben talán kapnak segítséget, ugye?
Igen.
Thank you.
that you've given me. Did you never worry that I'd come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street.
I see you across the street.
And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one.
Kaposi Ifjúság Segélynő magazin 404. adásában Matusek Zsuzsával, az Országos Gyermekvédő Liga elnökével beszélgetünk egyrészt a liga történetéről, másrészt arról, hogy hogyan működnek most ebben az új helyzetben, amikor már gyermekvédelmi törvényként nem kell azt a szerepet betölteni, mint annak idején a régi gyermekvédő liga. És az derült ki eddig, hogy különböző programokban, különböző programokhoz való kapcsolódásban írják le a napi feladataikat, és ha jól tudom, 6 regionális szervezetük van a Budapesten kívül más megyei városokban, hogy jól emlékszem, és eddig azt raktuk össze, hogy milyen módon próbálnak részt venni prevenciókban, mindenfajta megelőző programokban, és azt is elmondta Zsuzsa, hogy az Országos Gyermekvédő Liga kifejezetten a jelzőrendszer részeként fogalmazza meg saját magát, tehát az a feladata, ha valakol valamilyen veszélyeztetett helyzetű gyerekről hall, hogy azt azonnal próbálja a segítséghez juttatni, azaz jelezni a legelső hivatalos szereplőhöz, a gyermekjóléti szolgálathoz. Azt írtuk le, hogy programokban szerepeltetek a az elmúlt időszakban, ez derült ki. És egy csomó dolog még itten a levegőben van. Például azt is mondtad itt a szünetben, hogy különböző tábor elképzeléseid vannak, és menjünk bele az elképzelésekbe, elvégezni való feladatokba, ebbe az irányba mennék. Te azt mondtad, hogy milyen táborokra készülsz, milyen táborokat szeretnél igazán szíved szerint?
Milyen nagyon nagy álmom. Igen? Az a Magyarországon élő nemzetiségek bemutatása egymásnak. Ezt úgy képzelem el, hogy minden táborban lakó nemzetiség kapna egy napot, vagy kettő napot, attól függ, hogy mekkora programmal tud elkészülni, természetesen pedagógusaik segítségével, ahol bemutatja a saját nemzetiségét. Például gondolok szerbek, ruszinok, cigányok, zsidók, tehát nagyon sok nemzetiség, nagyon színes a Magyarország, és hogy akár az ételeiken keresztül, a meséikig, a játékaikig, ezt mind bemutatni.
Ezt kik csinálnak? Gyerekek csinálnak?
Gyerekek csinálnak egymásnak természetesen. És szerinted... Ez viszont egy tematikus tábor lenne, és itt most megint ismételten ellentmondok magamnak, de úgy gondolom, hogyha nem kezdjük el gyerekkorban elfogadtatni a sokszínűséget, akkor ez természetesen felnőtt korban már sokkal-sokkal nehezebb.
Nagyon érdekeset mondasz, mert végig gondoltam, és mondjuk igazából kérdezem is, hogy szerinted a Magyarországon lévő kisebbségek gyerekei őrzik, és hogy tetszik, gyakorolják a kultúrájukat? Nem egy olyan fajta tendencia indult meg, amennyi arról szól, hogy kicsit tolják el maguktól? Hadd kérdezzem, mert nagyon izgalmas ez a tábor. Nekem tetszene, hogyha sokfajta kultúrával megismerkedhetnék az itt élő kultúrákkal, csak kérdezem, hogy ez jellemző. Tudják a fiatalok például a ruszinok, csak hirtelen mondtam egy népcsoportot Magyarországon, nem is a legjellemzőbbet, hogy tisztában nek a saját maga kultúrájával, a sajátosságaival, és így tovább.
Igen, mindenképpen. Szerencsére ez egy nagyon pozitív dolog. Én amikor elkezdtem ebben foglalkozni, akkor megkerestem a nemzetiségi iskolákat, ahol azért kifejezetten hagyományőrző programjaik vannak. De hogyha másban nem gondolunk bele, csak abba, hogy napjainkban a romák mennyire is őrzik a hagyományaikat, a zenéjüket. Tehát azt hiszem, hogy nem is kéne ott még egy felnőtt segítségese ahhoz, hogy egy gyerekcsoport akár egy egész hétig is elszórakoztasson minket.
Ez egy kicsit átételesebb kérdés azért, a roma történet, de mindegy, de értem, amit mondasz. Én nekem meg pont az a tapasztalatom mostanság, hogy még hogy egy kicsit vesztett is a saját kultúra hagyomány őrzéséből az a fajta motiváltság az elmúlt időszakban, ami előtte sokkal inkább jellemezte például a cigányokat, ezt csak egyet mondjak sok más mellett. Szeretném ezt nem így látni, mert nagyon fontosnak tartom, amit mondasz. Na, mesélj még álmaidról, meg terveidről, mert ugye azt mondtad, hogy a Gyermekvédő Liga nem csak ilyen programokban és kisebb-nagyobb tevékenységében, hanem úgy tetszett meghatározott irányba szeretne szerepet vállalni, és milyen irányban gondolkodtok ti, milyen irányba keresitek a feladatotokat?
Amiben most, ahogy csúnya szót használják, otthon vagyok, az a gyermeki jogok. És hogyha azt hiszem, hogy ez az alapja az egésznek, hogyha a gyermeki jogaikat tiszteletbe tartjuk, akkor azt hiszem, hogy minden klappol. Na most ez nem szokott sikerülni. Akár oktatási rendszerben, akár, mint te használtál az előbb, egy nagyon szép gyermek is értegetést a pályaválasztásnál, és azt hiszem, hogy itt van mit keresgélnünk.
És mennyire ismertek a gyermeki jogok Magyarországon? Mert ugye éppen most volt 18 éve, hogy az ENSZ gyermeki jogok nyilatkozatát ugye Magyarországon is bejegyezték és ünnepeltük. De mennyire ismert ez a dolog egyébként? Mert ugye nyilván azt tudjuk betartani, ha egyáltalán akarjuk, amit ismerünk, de ismerhető egyáltalán Magyarországon a gyermeki jogok? Ismerik-e például a felnőttek?
A magánemberek nem nagyon. Tehát ezt így nem lehet azt mondani, hogyha megyek az utcán, akkor megkérdezem, hogy a maga gyerekének ön szerint mihez van joga. Tehát így azt fogja mondani, hogy vagy menjek a francba, vagy az semmihez, majd amihez én megmondom ahhoz. Tehát, hogy ez lesz az átlagvélemény. Viszont a szakma azért ismeri ezt a kifejezést. Tehát az oktatási intézmények, állami gondoskodásban élő gyermekekkel foglalkozó intézmények, ezek ismerik ám ezt a kifejezést. És szerencsére az én tapasztalatom az, hogy megpróbáljuk. Hát alapvető joga a gyermeknek a családban nevelkedés.
Ez való joga.
Így van.
A tanuláshoz való joga, igen, meg egy csomó dolog. És hol lehet ezt elérni például, ezt elolvasni? Ugye, ha más nem, akkor én azt hiszem, hogy a ti honlapotokon nincsen rajta?
Nem, ez így nincs rajta, de hát azért akár a gyermekvédelmi törvény is ennek az alapján készült, és benne van.
Na, beszéljünk akkor erről a gyermekvi jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokról, hogyan
gondolod. Itt is egy példát szeretnék elmondani, mert hogy ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Megkeresett nem olyan régen egy apuka. Arra nézve, hogy az ő gyerekét az iskolában bántalmazták, és de hát ez előfordult, hát ezen nem is háborodott ő föl. Amin felháborodott, az az iskolának az ehhez való hozzáállása, hogy egy, nem értesítették őt azonnal, másrészt az igazgatónő ezt megpróbálta eltusolni. Még ezen sem nagyon háborodott föl, megfogta a gyerekét, kiemelte az iskolából, átvitte egy másikba. Igen ám, de a gyermek esti programjai közé tartozott az, hogy karate edzésekre jár, és az csak ebben az iskolában volt, nem beszélve arról, hogy az edzővel egy egész jó viszony alakult ki a gyereknek, és az apuka minden további nélkül úgy gondolta, hogy azért az edzésekre visszajáratja a gyereket oda, visszaviszi. Ez egészen addig ment, ameddig az igazgatónő ezt észre nem vette, amikor is felszólította az edzőt, hogy ezt a gyereket nem fogadhatja. És ez volt az a pont, amikor minket megkeresett az apuka, hogy adnánk-e tanácsot vagy segítséget abban, hogy ezt hogy tudnánk orvosolni. És akkor a gyermekvédő liga fölvette a kapcsolatot az iskolával, mondván, hogy hát azért ez nem egy megfelelő eljárás, és itt a gyermekjoga mindenképpen sérül. Szerencsére ez is jól megoldódott, ez az ügy. Természetesen mindenki arra hivatkozott, hogy itt tévedés történt, de a cél nem az, hogy bűnöseket keressünk, hanem az, hogy a problémát...
Hogy oldódott meg? Most is oda jár a gyerek karate edzés.
Igen, ez volt a cél.
Értem, és akkor az igazgatónő meg azt mondta, hogy bocsánat, nem volt igazam.
Nem, az igazgatónő természetesen nem ezt mondta, hanem bocsánat, félreértés történt. Félreértették azt, amit ő mondott.
Értem, magyarul kimenekült a történetből.
Igen. De nekem soha nem az a célom, hogy bűnösöket keressek, hanem az, hogy a problémát megoldjam.
Értem, bár a bántalmazás történetét ebben a történetben nem sikerült megoldani, csak azzal, hogy eljött a gyerek abba az iskolából.
Nem a bántalmazással kapcsolatban kerestek meg.
Így van. Igen. Mert azt mondom, ennek egyik oldal vizeként jelent meg ez az egész karate edzéses történet. Tehát az irány akkor ezek szerint nagyjából a bántalmazás felé akartok segítséget szervezni a fiatalok köré? Most próbáltam így kitalálni itt ezekből a példákból, hogy vajon...
Ez egy gyermekjogi eset volt, de a bántalmazás sajnos megjelenik, és itt, mint az előbb már említettem, hogy a rendszer részei vagyunk, mely szerint jeleznünk kell az a megfelelő hatóságok felé, hogyha gyermekbántalmazás történik, és ez sajnos történik. Rengeteg. Pláne a tanyavilágban, ahonnan szintén volt egy megkeresésünk, hogy és ilyen nagyon-nagyon extrém dolgok történtek a családban. Ezt olyan szinten képzeld el, hogy a gyermek többször kórházba került, a gyermekek többször kórházba kerültek, kar eltörés, éheztetés, szomjaztatás által, ami azért ritka, mert víz az van, de ezek a gyerekek még ahhoz sem igazán jutottak, és amikor ezt a megfelelő eszközeinkkel jeleztük a adott gyermekjóléti szolgálat felé, a gyermekjóléti szolgálat úgy írt vissza, hogy ő nem is érti ezt a feljelentést. Akkor egy intenzív levelezés kezdődött el, hogy értelmezzük jól ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha történik egy családon belüli bántalmazás, amit mi jelzünk a megfelelő hatóságnak, akkor az nem feljelentés. Tehát, amikor egy gyermek élete veszélyben van, és ezt mi jelezzük, akkor ne az apát kezdje el, vagy illetve a szülőt kezdje el védeni a hatóság, mondván, hogy miért jelentgetünk mi fel, hanem a gyermeke.
Tehát hanem a bejelentést meg kell vizsgálni, és azt kell megnézni, hogy igazából mi áll ebből fönt. A legelső azt hiszem, és ez talán általános el Magyarországon szerintem, hogyha valaki veszélyben van, az azonnal arról a helyről el kell vinni. Tehát én azt gondolom, hogy az elsődleges dolog lenne itt, hogyha ezen a helyzetben, amit te mondasz példaként, hogy az a gyerek, akit bántottak, a keze sérült, vagy akármi más.
Alap, hogy ezt már rég-rég ki kellett
átmenetileg valahol kellene lenni, nem a család. családban, aminek aztán az útja sokféle lehet, mert vissza is kerülhet a családba, hogyha az a dolog rendezhető, mert nem az az elsődleges cél ugye Magyarországon, hogy valaki ne kerüljön a családjába, de annak a családnak a gyereket építőnek és segítőnek kell lennie. Ugye gondolom erről van szó.
Hát ez egy nagyon elszomorító ügy egyébként, mert itt pont a gyermekjóléti szolgálat azt mondta, hogy az apa már többször ígéretet tett arra, hogy nem fogja a gyerekeit bántalmazni többet, most is megígérte. Tehát ez volt a válaszlevelemben. Na most innen kezdve én hatásköröm már megszűnik, tehát nem léphetem át a határaimat, és elszomorító ez.
Még van egy hely, ahova mehetsz, és most mondjam, hogy ez a közigazgatási hivatal, amelyik ugye a hatósági szempontból azt a jogszerűséget vizsgálja, amit egy állami intézmény jelesül éppen a gyermekügyi szolgálat végez, hogy elvégezette minden rá vonatkozó feladatot ezzel összefüggésben, tekintette arra, hogy a gyerek veszélyeztetettsége tényszerűen fennáll. Ugye így szokták ezt szabatosan mondani.
Igen, igen. Tehát azért mi sem nyugodtunk bele ebbe a levélbe, de hát mi nem a közigazgatáshoz jeleztük, hanem a jegyzőnek.
Az is
tovább a dolgot, mert nem gondolnánk azt, hogy egy többszöri ígéret, amit ugye többszörösen megszegett az apa, ez így elhihető.
Tehát mondható azok, hogy ezek szerint akkor innentől kezdve minden ügyet buldogszeremmel próbáltok végigcsinálni, ugye?
Hát ami a hatás, és a szemünk elé kerül, mondom, igen.
Értem. Fogy az időnk, és azért az a kérdésem, hogy van olyan dolog, amit az elközni időben szeretnétek csinálni, esetleg a gyermekvédőligát jobban lehessen érzékelni a nyilvánosság előtt. Ez a beszélgetés is arra szolgál, azért kérdezem, hogy van-e még néhány üdvözítő irány, amit esetleg a hallgató is érzékelhessen rólatok, rólad.
Amit nagyon-nagyon szeretnénk megvalósítani többször, az rengeteg-rengeteg gyerek és ifjúsági program. Most, hogy ezek közül is szemezgessek, a kortárssegítőképzést azt egy kicsit kihagyom, mert azt szerencsére nagyon sokan csinálják, de szabadidős tevékenységek. Meggyőződésem, hogyha a gyerekeknek, fiataloknak megfelelő programokat biztosítunk, akkor addig sem, hogy csúnyán fogalmazzam, a rosszat csinálja, hanem ebből a programmal leköti magát.
Tehát iskolaidőn kívül olyan elfoglaltságokatra gondolsz, ami esetleg a gyerekek számára lehetőség valami más is csinálni, mint ami most
így van, így van. Gyermekek és a családjaik számára.
Együtt?
Amennyiben lehet, igen. Amennyiben lehet, igen. De ezt egészen kicsi kortól. Akkor a másik, ami ugye, mert én a gyermekkort, ezt a magzati élettől számítom, baba-mama klubok beindítása, illetve hát Magyarországon 24 éves korra zárul a gyermek, illetve fiatal kor, egészen eddig kinyúlni. Ami azt jelenti, hogy akár a pálya választást, azt talán már nem, de az elindítást, az élet elindítását, a családi életre való felkészülést.
Abban is szeretnétek programokat csinálni.
Igen.
Akkor egy egész széles spektrum. Azért, hogy a végén hadd kérdezem, hogy hányan vagytok? Mert ezt vártam a legvégéig, ezt a varázsizét. Hányan vagytok, mint liga?
Önkéntesekkel dolgozunk. Tehát igen? Mindig az adott programra lehet jelentkezni, megcsinálni azt a feladatot. Az önkéntesség az leginkább azt jelenti, mint például az én esetemben is, hogy fizetés mint olyan nem jár ezekért dolgokért, tehát ez szerelemből csinálja az ember.
Értem, csak a költségeket esetleg azt enyhíti valamennyire egy program, hogyha kaptok hozzá támogatást.
Igen.
Hát kérdezem, hogyha valaki nálatok önkéntes szeretne lenni, és az Országos Gyermekvédőligánál szeretné a gyerekekért irántott szeretetét kibontakoztatni, akkor hol teheti, és ezt hogyan lehet?
Most egy e-mail címet mondanék akkor be. www.ogl2009@gmail.com.
És akkor erre lehet jelentkezni.
Természetesen. Igen.
És hát kérdezem, hogyha például honlapotokat keresi, akkor az is megtalálható az interneten?
Igen. A honlapunk az fejlesztés alatt van, de ogl.hu, hogy nagyon egyszerűek legyünk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Van-e még egy záró mondatot esetleg?
Hát remélem, hogy minél kevesebb dolgunk lesz.
Én meg azt szeretném, hogy az Országos Gyermekvédelmi Liga méltó helyére kerüljön a jövőben is, hogy örökké lehessen veletek számolni, hogy hatásosabbak és erőteljesebbek legyetek, mint valaha voltatok. Ez egy rekek javára. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon köszönöm a közreműködését a technikai munka végzésében Romsics Balázsnak, és átadjuk a stafétabotot az utánunk következő műsornak, a Bogán György által szerkesztett, vezetett műsornak, a Név és Embernek. Viszont hallásra!
When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh.
Born to a throne, stronger than Rome, a violent prone, poor people's own. But it's my home, all I have known, where I got grown, streets we would roam, out of the darkness, I came the farthest, among the hardest survivors, learn from these streets, it can be bleak, accept no defeat, surrender, retreat,
so we struggle it,
fighting to eat,
and we wonder it,
when we'll be free, so we patiently wait, for that fateful day, it's not far away. But for now we say,
when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh.
So many wars, settling scores, bringing us promises, leaving us poor. I heard them say, love is the way, love is the answer. That's what they say, but look how they treat us. Like buffalo soldiers,
but we struggle it,
fighting to eat,
and we wonder it,
when we'll be free. So we patiently wait for that fateful day. It's not far away, but for now we say,
when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back.
Stronger, just like a waving flag. Oh.